Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Istenünk igéjét olvasom lelkünk épülésére, Sámuel második könyvének 15. fejezetéből az első 12 verset. Történt ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalom a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy, és ha azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom, bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelből mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. Négy esztendő elteltével ezt mondta Absalom a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette a te szolgád, amikor az arámi Gesurban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, áldozattal fogok szolgálni az Úrnak. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Absalom Izrael minden törzséhez, ezzel az üzenettel, ha meghalljátok a kürtszavát, kiáltsátok ezt. Király lett Absalom Hebronban. 200 férfi ment Absalommal Jeruzsálemből, akik jó hiszeműen mentek a hívására, nem tudván semmit a dologról. Absalom bemutatta az áldozatot, közben pedig magához hívatta a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát és Gilgolból, a maga városából. Az összeesküvés pedig erősödött, és egyre többen csatlakoztak Absalomhoz. Amen. Gyertek testvérek, készítsük szívünket az ige hallgatására. Mennyi atyánk, itt állunk előtted, és a te ígéd az, ami megvizsgál minket. A Zsoltárból, ahogy énekeltük, hogy bizony a számát se tudjuk annak, hogy hányféle módon vétkeztünk ellened, vétkeztünk embertársaink ellen. És bizony mi is oly sokszor szövetkezünk, cselszövünk, és a saját ügyünket hajtjuk, még akár te ellened is. De köszönjük, hogy nem ebben kell megállnunk, hanem a te igédre figyelhetünk, arra az igére, ami meg akarja újítani mi életünket. Kérjük ezért most szent lelked áldó jelenlétét, hogy légy itt velünk, te áld meg az ige hirdetést és az ige hallgatást, hogy tényleg eljuthasson a szívünkig, és új életet, gyümölcsöző életet teremhessen. Amen. Istenünk, életünket megújítani akaró igéjét olvasom Jakab apostolnak a leveléből, annak is a harmadik fejezetéből, az első 12 versből, tehát Jakab levele, harmadik fejezet, első 12 verse. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek, nekünk egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erőszelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrészt, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhette testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Amen. Illetve még felolvasnám hozzá Mózes második könyvéből a harmadik parancsolatot, mert hogy az elmúlt hetekben a harmadik parancsolatról beszéltünk többször is. Tehát ez így hangzik Mózes második könyve 20. fejezetének 7. verséből. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Tehát, ahogy mondtam is, erről beszéltünk, megnéztük, hogy mit jelent ez a parancsolat az Isten dicsőítés szempontjából, megnéztük azt, hogy mit jelent ez a parancsolat a cselekedeteink szempontjából, és a mai napon azt nézzük meg, hogy mit jelent ez a parancsolat a beszédünk szempontjából. És hogyha Jakabi figyelmeztetést komolyan vesszük, hogy ne legyetek sokan tanítók, akkor azt kéne, hogy mondjam, hogy a következő 20 percben üljünk néma csöndben a helyünkön, és mindannyian gondolkodjunk el a saját beszédünkön, hogy mit és hogyan szoktunk mondani. Akkor kezdjük. Most biztos azt gondolják a testvérek, hogy berezelt a lelkész. És azt gondolom, hogy lehet, hogy igazuk is van. Mert hát nagy felelősség a kimondott szavak. Hogy mit teszek és mit nem teszek. Mert hogy ki az, aki szeretne sokkal súlyosabb ítéletet magára vonni? Én biztos, hogy nem. Márpedig minden kimondott szóról számot kell adni egyszer. Maga Jézus mondja, hogy el fog jönni az a nap, az ítélet napja, amikor számot adunk a szavainkról. De mégis vannak olyan oktalanok, vagy bátrak, vagy felelőtlenek, akik nem gondolnak erre, beszélnek mindenről. Mondhatnánk, hogy locsognak, fecsegnek, vagy akár ármánykodnak. És így áll előttünk példaként, mondhatnánk is, hogy negatív példaként Dávid király fiának, Abszalomnak a története. Az a történet, az az élet, ami tragédiákkal van tele, megöli a féltestvérét, aztán számüzetésbe kell menekülnie, majd 3 év után nagy nehezen visszajöhet a családi házba, de még mindig számkivetettként éli a napjait, nem mehet az apja elé, és mikor végre oda kerül, hogy beszélhet az apjával, hogy találkozhat vele. Na, ebben a pillanatban csatlakoztunk be a mai igével. Reggelenként odaállt Abszalom a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz. És hogyha az az illető az Izrael városaiból való volt, akkor kedves szavakkal hízelkedett neki. Nézd, a te ügyed az helyes és jó, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Milyen kár, hogy nem én vagyok a bíró, mondja ezt ő, mert hogy akkor bezzegén igazságot szolgáltatnák neked. Húzza a mézes madzagot a másik előtt. Abszalom szemrebbenés nélkül hazudott azért, hogy a saját céljait elérje. Első ránézést egyébként még akár kedvesnek is tűnhetne, nem? Hát bátorítja a másik embert. A te ügyed az milyen jó, milyen helyes. De már abban az időben is úgy volt, hogy az ártatlanság vélelme vagy védelme megillette azt, akit bepanaszoltak. Addig, amíg két vagy három tanú nem állt elő, hogy a szavával igazolja a vádat, addig ártatlannak számított. De az a, mondjuk így, hogy előre borítékolt ítélet, amit Abszalom mondott, hogy a te ügyed igaz, a te ügyed helyes, ez az egyoldalú véleményalkotás, ez mindent felrugott. Ugyanis a jó és a rossz kérdésében, a helyes és a helytelen kérdésében, abban, amiben igazándiból Istent kéne megkérdezni, abban ő magának tulajdonította el ezt a szerepet. Az Istennek a vezetésével, a szavával szembe a saját szavát helyezte oda. Pedig Isten erre adott azért útmutatást is, hogy forduljanak oda a papokhoz, vagy a bírákhoz, aztán adott királyt a népnek, hogy ő ítélkezzen, ő képviselje Istent, de hogyha csak egy egyszerű falusi környezetben nézzük, akkor az volt a szokás, hogy a falu vénjeit kellett megkérdezni. Nem csak úgy kiállt valaki az út szélére, hogy nekem most ilyen kedvem van és ítélkezek, vagy döntök másoknak az ügyében, hanem erre megvolt Istennek a rendje. De nem állt meg itt Abszalom, hanem utána folytatta a másiknak, a jó hírének a sárba tiprásával. Itt ugye konkrétan az apját és az ő uralkodását becsmérelte. Téged meg se fognak hallgatni, rád senki sem kíváncsi a király udvarban. Se a király, se a szolga, kutyába se vesznek téged. De ezzel szemben látod, én itt állok, itt vagyok, és csak rád figyelek, teljesen igazat adok. Így lopta be magát Abszalom az izraeli emberek szívébe. De hát erre mondják azt, hogy a zsák megtalálta a foltját. Ha jól emlékszem, talán már volt szó arról, hogy a hamis esküvés, az Isten nevével való hamis esküvés, vagy az arra való fogadalomtétel, az nem állja meg a helyét, az büntetést von maga után. De amennyiben ezt most így Abszalomra nézve nézzük, akkor valószínűleg ő, amikor elment a templomba, vagy otthon imádkozott, és mondjuk elmondta a 10 parancsolatot, amiben ugye otthon, hogy tiszteld anyádat és apádat, akkor ő azt a fogadalmát, ezt a Isten előtti megállását, tehát ezt pont keresztbe húzta, sőt, szembe ment vele, amikor az apja ellen támadt, amikor cselszövést szövött. De azért a másik oldal, az izraeli emberek, akik jöttek, azért ők is szőnyeg szélére kell, hogy álljanak, mert amikor Dávid király lett, akkor a 10 északi törzs szövetséget kötött vele, hogy a királyuk legyen. Volt egy megállapodás, volt egy szerződés, mint nagy valószínűséggel egy Isten előtti fogadalomtétellel pecsételtek meg. És ezek az emberek ezt a szerződést, ezt a megállapodást, ezt szó nélkül felrúgták. Ha betartották volna, akkor az lett volna a helyes eljárás, hogy bemennek és szólnak a királynak, hogy te figyelj, itt áll az a fiatalember és ellened ármánykodik. De nem ez történik, hanem ezek az emberek elmennek. Elmennek és bátorítják is szinte Abszalomot ezzel a cselekedetükkel. Nem csak fogadalomszegők, nem csak szövetségszegők voltak ők, hanem mondjuk ki akár orvgyilkosok, orvtámadók, akik a másik háta mögött szervezkednek, és meg akarják támadni, be akarják csapni. És Absalomnak a történet ugye folytatódik tovább, becsapja az apját, és elmegy áldozatot bemutatni, egy hamis áldozatot bemutatni Hebronba. Hebron azért is érdekes, mert ugye ott választották királlyá Dávidot. Mondhatnánk is, hogy ez a király választó város. És elmegy oda Absalom, és azt mondja, ha meghalljátok a kürt szavát, akkor kiáltsátok ki, hogy Absalom lett a király. Nem csak hamis áldozatot mutat be, hanem becsap még 200 embert, akit magával visz Jeruzsálemből, sőt, becsapja Ahitófelt is, a királynak a tanácsosát, akit elcsal magával. És így hallottuk, hogy az összeesküvés pedig nőtt, erősödött, és egyre többen csatlakoztak Absalomhoz. És ennek a először csak szavakban induló lázadásnak nagyon szomorú folytatása van, mert hogy testvérháború lesz, mert hogy menekülnie kell a királyi családnak, és végén Absalom az életét veszti ebben. Pedig ezek eleinte csak egyszerű szavak voltak. Sőt, még azt is mondhatnánk, hogy direktben nem is Istenről szóltak, nem is Istenhez szóltak. Emberek beszélték egymás között. De ezek az egyszerű szavak, amit egyre többször mondtak ki, ezek kívánságot szültek. És ugye, ahogy tudjuk, a kívánság, hogyha megfogan, akkor bűnt nemz, és az pedig halált eredményez. Ugyanis a szavaknak nagy ereje van. Ha a Biblia elejét megnézzük, akkor látjuk, hogy Isten is a szavával teremtette a világot. És amikor Isten megteremtette az embert, akkor ő párbeszédbe, beszélgetésbe hívta az embert, beszélgetett vele. Megtanította használni a szavakat. Sőt, ugyan megtörténik a bukás, az ember kiüzetetik az Édenből, de Isten nem mondta tőle meg ezt a képességet, ezt az ajándékot, hanem továbbra is párbeszédbe akar vele maradni, mert meg akarja menteni. De viszont figyelmeztet, hogy el fog jönni az a nap, amikor számon kérik tőlünk a kimondott szavainkat. És pontosan így látjuk, így figyeljük Jakabnak a levelét, aki nem finomkodik, hanem nagyon keményen figyelmeztet. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Hát azzal kell szembesülnöm, hogy én sem vagyok tökéletes ember, én sem tudom a beszédemet megfékezni. De hogy mégis ez a Jakab miért írja ezt, vagy honnan, milyen tapasztalat alapján, ahhoz azt látnunk kell, hogy Jakab Jézusnak volt a testvére, ő volt a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, és hát szembesült Jeruzsálemnek minden örömével és bánatával. Szembesült azzal, ahogy az emberek cselszülnek, ahogy ármánykodnak, ahogy a hatalom megszerzéséért mindent megpróbálnak megtenni. Látja azt, hogy ez a hozzáállás, ez hogyan jelenik meg a gyülekezetben, hogyan kezdi el befolyásolni Isten népét. Hiszen ki ne szeretne fontos lenni? De hogyha nem én vagyok a legerősebb, ha nem én vagyok a legügyesebb, ha nem én vagyok a legszebb, akkor valamivel ki kell tűnnöm, és hát talán a legegyszerűbb a szavaimmal. Mert nagyot mondani, az nagyon könnyű. Ugye Absalom is ezt tette, a te ügyed helyes és jó. Ezt így kimondani nem került semmibe. De milyen következménye lett? És hogyha így gondolkodunk a mi beszédünkről, akkor vajon a családi körben ezt hogyan éljük meg? Hogy például a férj és a feleség, azok küzdenek, harcolnak egymással, hogy ki legyen a megmondó ember, ki legyen az utolsó szó. Esetleg, amikor mondjuk nem egymással beszélnek, hanem mondjuk a barátaikkal, akkor kibeszélik a házastársukat, hogy az a másik milyen, képzeld, milyen lusta, vagy feledékeny, vagy hanyag. De persze, hogyha akarnak valamit egymástól, akkor már egyből előveszik a súgó-búgó hangjukat, és kedveskednek a másiknak. Vagy például a gyerekekkel szemben. Manapság nagy divat, hogy mindent a gyerekért. Nem baj, kisfiam, anya majd apa megoldja, nem probléma. És hogyha valaki a gyerekünket bántja, vagy csak rosszul néz rá, akkor üvöltő sárkányként támadunk neki, hogy képzeli. Mindent megtennénk a gyerekünkért, és ennek szavakban hangot is adunk. De akár a munkahelyre is gondolhatunk, milyen jó, hogy bemegyünk, és a reggeli kávé mellé szépen az aznapi pletykát meghallgatjuk. Ha esetleg aznapra nem jutott valami, akkor a tegnapit elővesszük, mert hát azért beszélgetni kell. Aztán 10 órakor, amikor isszük a teánkat, akkor már beszélünk az aznapi közellenségről, jól kicsámcsogjuk, de azért ezt csak úgy lájtosan, azért, hogy maradjon erő délre az ebédhez, amikor már a főnökünket szidjuk. És akkor ugye a nap lezárásaként, ugye a munkaidő vége felé, megbeszélünk mondjuk a cég tulajdonostról, aki mennyire egy zsarnok, hogy ennyit dolgoztat minket. És hát ebbe azért valljuk be, hogy el lehet fáradni. Elfáradunk, és eljövünk vasárnap a templomba, hogy megpihenjünk. És akkor a legnagyobb féltő szeretettel szólunk a másiknak, hogy te figyelj, ez az öltözet, ez nem teljesen ideillik a templomba. Vagy rászólunk a másikra, hogy lenne szíves odébb ülni, mert ez az én helyem, ezt én koptatom itt. Vagy éppen megjegyzést teszek a testvéremre, hogy na, már megint nem fogott velem kezet, nem is köszönt rám. Lehet, hogy összefutottam vele a piacon, ott álltam mellette a sorba, de le se sajnált. Úgy ott folytatjuk, ahol hétköznap abba hagytuk. Lehetne a felsorolást folytatni, de látjuk, hogy mennyi konfliktus és mennyi probléma tud származni, mennyi fájdalom. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. És Jakab ezt a szavakat, a beszédet összeköti a nyelvvel. Nem alaptanul, mert hogy nagyon hasonló gondolatokat hoz. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Bizony, a kimondott szó az tud életet adni és életet elvenni. Mindnyájan tudjuk, hogy a beszédet lehet jóra és gonoszra használni. Biztos tapasztaltuk többször is, hogy egy nehéz élethelyzetben, egy kilátástalannak tűnő pillanatban egy-egy bátorító szó, egy-egy kedves szó mennyire meg tud minket vigasztalni, mennyire fel tud minket emelni az elesettségünkből. De én megvallom, én találkoztam azzal is, amikor bizony egy intő szót kapok, amikor nem látom magamat, nem látom a helyzetet, amiben vagyok, de a testvérem figyelmeztet, és ez megmenti az életemet. Mert ő leleplez valami hamisságot, valami rossz dolgot. Ugyanakkor Krisztus a hegyi beszédben figyelmeztet minket, hogy a beszéddel esetleg egyetlen szóval ölni is lehet, mert hogy ilyen ereje van a beszédnek. Egy jól időzített gonosz mondattal, vagy akár egy véletlenül kimondott gonosz mondattal a másiknak az életkedvét el lehet venni. Vagy például, amikor a másiknak a karrierjét törjük ketté, szándékosan, mint ahogy Absalon ármánykodott az apja ellen. Egy picit dolog és hatalmas ereje van, mint a zablának a ló szájában, vagy mint a hajó kormányrudjának. Kicsi dolog, de mégis hatalmas dolgokat tud irányítani. És bizony pusztítani is könnyű vele, olyan, mint egy parányi tűz, ami akár hatalmas erdőségeket éget le. És azt hiszem, ezt mindannyian látjuk, ha a híradót bekapcsoljuk, hogy a világ számos helyén milyen nagy erdőtüzek vannak, és lehet, hogy csak egy elpöszkölt cigarettacsikk okozta. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Mert hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ami kijön a szájból, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Mert hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasságtörések, paráznasság, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. És nem a saját vétkénynek a kimagyarázása vagy eltusolása miatt mondom, de akkor most már legalább értjük, hogy miért ilyen a beszédünk, hogy miért ilyenek a szavaink. Lehet, hogy ez most nem lesz annyira így kellemes így a keresztelő kapcsán, de azért lássuk be, hogy még akár egy kisgyermek is tud hazudni. Mint hogyha ez így belünk lenne gyárilag építve. Mert hogy mintha ez a rutinnal születnénk, mintha a piszkos szívek országában születnénk, ahol ez mindenki számára így adatott. Mert hogy ennek az országnak nem más a főnöke, mint a hazugság fejedelme, a sátán, aki kezdettől fogva embergyilkos volt. És a szavainkkal így jutunk el végül is oda, hogy akár a másik ember halálát okozzuk. És azért lássuk meg azt is, hogy neki nem kell különösebben extra dolgokat tennie, hogyha a mi saját szívünk ilyen csalárd, és gyakorlatilag az ő kezére dolgozunk. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja. Az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Gondolom, most már értik a testvérek, hogy miért voltam olyan óvatos az elején, hogy miért mondtam azt, hogy igazándiból nem nekem kéne beszélni, mert lehet, hogy csak fáklyát dobok egy olajos hordóra, vagy éppenséggel olyat mondok, amivel a másik életébe belegázolok. És nem akarok se cimborája lenni, se szószólója a hazugság fejedelmének. Mert hogy én sem vagyok képes megszelíteni a nyelvem, ugyanúgy, mint senki más. Ahogy Jakab írta, hogy ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. És egy hete, hogy készülök erre az igehirdetésre, ez satúba szorított, hogy hogyan is beszélek, hogy imádkozom, hogy dicsőítem az Urat, és rá nem sokára pedig mondjuk veszekszek a feleségemmel, hogy mit, hogy csinált, vagy egy lelki beszélgetésből megyek haza, és ahelyett, hogy Isten elé állnák ennek az örömével, ehelyett veszekszek telefonon a szerelővel, a mesteremberrel, hogy nem végezte el azt, amit még kellett. Ez nagyon megrendítő, amikor az ember így magára néz. Engem nagyon, nagyon megdolgozott ez a hét. És hogyha ez így megdolgoz, akkor felszakad az a kiáltás. Belőlem felszakad, hogy ki fog engem ebből megmenteni. Én nyomorult bűnös ember, ki az, aki kiment ebből? És arra kellett rádöbbennem, hogy csak egyetlen egy megoldás létezik, a szívátültetés. Mert hogy a szívünkből indul ki minden, ami a szánkból kijön. És bármennyire is csodálatos orvos, a Pap Lajos professzor, szívsebész, valószínűleg ő sem tudna ezen segíteni. Hiába adná oda egy másik ember szívét, az pontos, hogy ugyanolyan piszkos, bukott, elesett, mint az enyém. Ez nem adna megoldást. És ha valaki változtatni szeretne a beszédén, ha én változtatni szeretnék a beszédemen, akkor mit tegyek? Hogyha ha megutáltam már azt, ahogy beszélek, ha megutáltam már azt, amilyen a természetem, amilyen alakoskodó tudok esetleg lenni, vagy éppen köpönyekforgató, akkor, akkor mit tudok tenni? Hát nem más, mint kérni új szívet Istentől. Mert Isten megígérte, hogy fog új szívet adni. A mi külszívünket kicseréli húsz szívre. De nem csak ez a lényeg, tehát ez a legfontosabb, hogy a szívünket kicserélje, de azért nekünk is lehetőség szerint, amennyire képesek vagyunk, vigyázni kell a szavainkra, a beszédünkre. De az igazi megoldás az, hogy új szívet kapunk, mert hogy az új szív már képes lesz nem hazudni. Mert hogy ami alapvető beállítottságunk, az alapvető szívünk szerint mindig valamit belerakunk a rendszerbe. Ha éppen egy beszámolót tartunk valamiről, hogy elvégeztük, akkor azt azért mindig úgy kanyarítjuk, hogy magunkat egy kicsit fölemeljük, hogy hát bezzeg, ezt én tettem. Vagy ügyesen belecsempészük a mondatokba, hogy de bezzeg, a másik azt nem csinálta. Valami dicsekvéssel megpróbáljuk Isten dicsőségét megrövidíteni. Nem is lehet ez másképp, mert hogy ez van a szívünkben. És ezért nagy örömhír az ma számunkra, hogy Isten az újjászületés során új szívet ad. És hogyha ez az új szív a miénk, akkor már teljesen új tartalom jön ki a szánkon. Akkor újra képes lesz az újjászületett ember arra, hogy a nyelvét helyesen használja, arra használja, amire Isten adta, az Isten dicsőítésére, a róla való vallástételre és az egymás bátorítására. Erre kaptuk a nyelvünket, és az újjászületett ember az már képes lesz az igazságot is szeretetben elmondani. Vagyis helyreáll a beszédnek a tartalma és a célja. Kérjetek is, adatik nektek, hangzik a bátorítás. Kérjetek és adatik új szívet. És Isten megígérte, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a külszívet, és hús szívet adok nektek. Kérjetek új szívet mennyei atyánktól. Amen. Álljunk az Úr elé imádságban egy csendes percben. Hálát adunk, mennyei atyánk, hogy te megtanítottál minket beszélni, hogy te szavakat adtál nekünk. És hálát adunk azért, hogy bár ezt is elrontjuk, ezt is rosszra használjuk, de te nem hagysz minket ennyiben, nem hagyod ezt ránk, hogy ebben elveszünk. Köszönjük, hogy te ebbe is gyógyítani akarsz minket. Köszönjük azt a felismerést, hogy igazándiból nem nyelvcserére van szükségünk, hanem a szívünknek a cseréjére. Köszönjük, hogy ezt is kérhetjük te tőled. És nagyon hálás a szívünk, hogy még ki sem mondtuk ezt a kérésünket, és te már megígérted, hogy te adni akarod. És olyan megrendítő azt látni, hogy milyen áron adod ezt, hogy a te fiadnak a kereszten oda kellett állni a helyettünk. Ki kellett fizetni a kórházi számlát, ki kellett egyenlíteni a tartozást. De most hálával kérünk, hogyha ezt így megérthettük, hogyha ezt így kimunkálta bennünk a lélek, akkor ad nekünk az új szívet, újíts meg minket, teremts minket újjá. Mert hogy nem szeretnénk se a családunkban, se a környezetünkben ártó beszédet mondani. Olyan jó arra nézni, arra tekinteni, hogy van más lehetőség, hogy nem kell benne maradnunk, benne ragadnunk ebben a helyzetben, hogy nem szükségszerű, hogy egymást átkozzuk, hanem van lehetőség arra, hogy áldjuk egymást, hogy egymást bátorítsuk. Ezért most a dicséret és a dicsőség szava az, ami hangzik. Magasztalunk téged, Atyánk, hogy te ezt adod nekünk. És ezzel a reménnyel, hogy ez tényleg megváltozik, hogy ezt kérhetjük nem csak magunknak, hanem szeretteinknek, családtagjainknak, hogy kérhetjük ismerőseinknek, barátainknak, és kérhetjük ellenségeinknek is. És ha így már átformálod a mi szívünket, akkor olyan jó, hogy hálaadással tudunk eléd hozni rengeteg mindent. Még akár a nehézségeinket is. És köszönjük, hogy nem csak a hálaadás szava lehet a szánkban, hanem a vigasztalásé is. Köszönjük, hogy így fordulhatunk gyászoló testvéreink felé. Hogy a te üzeneted, a te szavad, hogy nincs itt a vég, hanem van folytatás, ez hangozhat. Hogy nem csak, hogy hangozhat, hanem ezt élhetjük is együtt, bátoríthatjuk egymást ezzel. Hogy eléd hozhatjuk a betegeket is. Hálát adhatunk azért, hogy te adsz orvosokat, te adsz gyógyulás lehetőségét is, és hogy tőled kérhetünk erőt a nem változtatható dolgok elhordozásához. Ahhoz, hogy ami nem tudunk változtatni, azokban te mellettünk elsz és adsz erőt. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk megtérésekért, így kérhetünk új szívet nemzetünknek. Kérünk, hogy te formáld át népünket, te az egész világot is eléd hozzuk, Urunk, hogy hagyd legyen egy hozzád térés, egy rád csodálkozás, egy téged keresés. Így imádkozunk vezetőinkért, egyházunkért, hogy a holnap is, és a holnap után is a te kezedben lehessen. Ahogy hallottuk, hogy Immanuel velünk az Isten, ezt hagyd tudjuk átélni, megtapasztalni, hogy velünk, hogy bennünk legyen, hogy tényleg új szívünk lehessen. Kérünk, Atyánk, hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.